Hát üdvözöllek benneteket itt péntek helyett, hétfő 4 órakor, és azt mondtam, hogy ez egy különleges adás ma, mert nem másról fog szólni, mint a nyugatról és a magyar sajtó helyzetéről. Eredetileg 3-an vártunk volna itt benneteket, 3-an nyugatosok, de hát egyik kollégámmal, Szilágyi Józseffel ugyanaz történt, mint annyiótokkal, mostanában beteg lett, nem covidos remélhetőleg, de nem tud itt lenni most a kis konyhastúdiónkban. Velem van viszont Józingantal kollégám. Hello, Tony.
Szia.
Én pedig Roznár Gyöngyi vagyok, a Nyugat főszerkesztője, és azt mondtuk, hogy ugye a Nyugatról, a mai magyar sajtóhelyzetről, meg arról is beszélünk, hogy mire gyűjt most a Nyugat pénzt, miért szeretne új stúdiót, és ti is feltehetitek a kérdéseiteket, bármi is legyen az, a Nyugattal vagy a magyar sajtóhelyzettel kapcsolatban. Ugye elsőként talán arról kellene beszélnünk, hogy hogy is működik a Nyugat, mi is a pénzügyi háttere, és ki is van, vagy mi is van mögöttünk. Ugye a Nyugat az úgy tudnánk talán meghatározni, bár a független szó az mostanában már erősen kérdéses, de hát egy független hírportál, ami azt jelenti, hogy nem áll mögöttünk se politikai párt, se meghatározó gazdasági szervezet. És ha ez a kettő nem áll mögöttünk, akkor a működésünk költségeit nekünk kell előteremteni. És kérdés, hogy miből? Ugye mi 3 pillérre alapozva működünk. Az első dolog, hogy pályázunk és donorokat keresünk. A második dolog, hogy reklámbevételeink vannak, legyenek ezek bannerek, amiket láthattok a Nyugat oldalán, vagy legyenek ezek reklámcikkek, amiket szintén láthattok időnként a cikkeink között. A harmadik pedig az, hogy adományokat gyűjtünk tőletek. És akkor azt mondta Tony, hogy ha az adománygyűjtésről beszélünk, akkor tisztázni kellene, mert ma Magyarországon az adománygyűjtés az egy ilyen fura dolog, valami negatív viszonyulást hoz, ahogy mi is látjuk, hogy amikor kirakjuk a cikkeinket, vagy a közösségi oldalokon azt, hogy mi most jelenleg új stúdióra gyűjtünk, mert az fontos elmondani, hogy mi most jelenleg a Nyugat konyha stúdiójából beszélünk, talán látjátok is, vagy ha nem, majd Zsolt kollégám megmutatja. Amikor jött a COVID még tavaly, pont akkor sikerült elindítani ezt a kis podcast stúdiónkat. Volt a szerkesztőségnek, vagyis most is van egy konyhája, igen, ezt láthatjátok, és a konyha egy részét, a 2/3-át feláldoztuk, és csináltunk belőle egy stúdiót, egy függönnyel szoktuk elválasztani a konyhapulttól, a kávéfőzőtől, meg az asztaltól, amikor podcast adás van, akkor kollégáknak nincs kávé, hogy ne jöjjön be a zaj, és remek ez a kis stúdió, tulajdonképpen örülünk neki, hogy van, de most már szeretnénk egy kicsit nagyobbat, ahova le tudunk ülni többen az asztal mellé, ahol jobb hangminőségbe, és esetleg ezek nélkül, a fülesek nélkül is tudunk beszélgetni emberekkel, és a mostani adománygyűjtésünk, ami december 16-ig tart, arról szól, hogy szeretnénk, ha velünk együtt építenétek ezt az új stúdiót, és segítenétek nekünk erre pénzt előteremteni. De akkor most a Tóni mondja el, hogy na, mi is az adománygyűjtés, és miért gyűjt adományokat a Nyugat?
Hát én azzal kezdeném, hogy sziasztok, hogy ez az adománygyűjtés, amikor itt ücsörögtünk kint egy helyiséggel odébb, akkor nézegettük ezt a szót, hogy adománygyűjtés, és van ennek egy ilyen mellék zöngéje, ugye adománygyűjtés általában az ember, tehát azért adományoz, mert ott szükség van rá, valamilyen ilyen szociális, általában ilyen szociális szempont, vagy egyebek alapján, és az esetünkben nem biztos, hogy ez a szó teljesen fedi a mi célunkat a hétköznapi értelemben, tehát mi szerintem inkább támogatókat gyűjtünk, vagy leginkább előfizetőket, most a hagyományos sajtó szavakban gondolkodunk, és ezért az adománygyűjtés, láttam ilyen hozzászólásokat, na megint tarhátok, vagy valamilyen
koldultok,
vagy valamilyen ilyen hasonló dolog, hogy jött az advent, és akkor más adományoz, ti pedig itt koldultok, hogy ez így nem jó. Azért talán a legközelebb célszerű lenne ezt így átfarigcsálni, hogy mi igazából nem adom, persze adományokat gyűjtünk, de hozzájárulásokat, az olvasói hozzájárulásokat, ami kiváltja néhány évtizeddel ezelőtt az úgynevezett előfizetési díjakat. Annak idején én még emlékszem arra az időre, hogy kötelező előfizetése volt mondjuk a tévének meg a rádiónak. Én mint postás mentem itt a főtéren, és akkor szedtem be ezeket a tévé előfizetési pénzeket, és mindenki marha mérges volt rám, mert egy kötelező volt, és azt mondták, nem is nézik. Ez most nem kötelező nálunk, ez az előfizetés, de nyilván hát lenne helye, hogy finoman fogalmazzak.
Igen, nagyon mostanában, tehát azt az emberek általában megszokták, hogy a printes lapokért, akár a megyei napi lapokért fizetnek. De az internet, amikor elindult, és a nyugat is úgy indult, pont beszélgetünk a Tónival már 22 éve, hogy ingyenes. És az emberek megszokták, hogy az internetes előfizetés, nincs az interneten előfizetés, amit az interneten találsz, az ingyenes. És hát ezért is furcsa a számukra, amikor hirtelen valaki pénzt kér, pedig látható most már, hogy jó néhány hírportál, legyen az a HVG, vagy bizonyos tartalmakkal a 444, pénzt kér azért, hogy a cikkeit meg lehessen nézni. Mi is sokat gondolkodtunk ezen. Aztán végül is úgy döntöttünk, hogy amíg lehet, tartjuk ezt az ingyenes állapotot, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél több emberhez jusson el a nyugat tartalma, mert mi úgy gondoljuk, hogy ebben a nagyon nagy média zajban, meg kicsit összevisszaságban is próbálunk hiteles híreket írni, és próbálunk a saját megszabott média elveink szerint működni, ami remélhetőleg találkozik a ti elveitekkel is, és szeretnénk, ha ez a tartalom minél több emberhez eljutna, úgyhogy mi maradunk ennél a három dolognál, amit mondtunk, hogy pályázunk és donorokat keresünk, reklámokat rakunk ki az oldalokra, és adományokat gyűjtünk, mert hát az adománnyal a legegyszerűbb gazdálkodni, működésre fordítani, vagy akár, ahogy most látjátok, stúdiót építeni.
Igen, ezzel az jutott eszembe itt a fizetős tartalmak kapcsán, hogy ezt leginkább ugye olyan portálok tudják megtenni, amelyek vagy országosak, itt elhangzott néhánynak a neve, illetve azok a tartalomszolgáltatók, akik valami nagyon-nagyon speciálisat végeznek, például gazdasági információkat, ami nagyon drága megszerezni, és elég jó forintosítható vagy dollárosítható tartalomforma. Ugye mi pedig egy vidéki hírportál vagyunk, és sokkal-sokkal nehezebben tudnánk ezt megoldani, és valószínűleg az olvasóink nem is igazán díjaznák ezt. Azt most lehet tudom képzelni, hogy 5 vagy 10 év múlva, nem tudom, mikor ez megint szóba kerül, de hát ez inkább a ti dolgotok ezt átgondolni, hát nem egyszerű biztos, hogy ezt...
Igen, most jött egy hozzászólás, ami azt írta nekünk, hogy nekünk, mármint a nyugatnak felesleges pénzt gyűjteni, mert mi majd úgyis megkapjuk az önkormányzattól, meg a baloldali pártoktól, meg a szocialistáktól. Hát nagy hiba lenne, ha mi a működésünkben arra számítanánk, hogy a pártok fizetnek minket, mert akkor előbb-utóbb, tehát általában nem adnak úgy emberek és pártok, nagy gazdasági cégek és pártok pénzt, hogy annak ne adnák ki, ne kérnék aztán az ellenértékét. Tudom, furcsa ebbe a mai média helyzetbe, hogy valaki nem párt mentén működik, vagy valaki nem egy gazdasági érdek kiszolgálójaként működik, mert mit szoktak meg az emberek, és ettől nagyon nehezen térnek el. Vagy a baloldalt szolgálod ki újságíróként, vagy a jobb oldalt szolgálod ki totálisan újságíróként, de középút nem létezik. És ezért is szoktunk arról beszélni, hogy mostanában az újságírók helyett úgynevezett politikai propagandisták vannak, egy-egy lap álcája alatt politikai megrendeléseket teljesítenek, és politikai cikkeket írnak. Vagy egyrészt megmondják nekik, hogy mit lehet és mit nem, vagy pedig már olyan módon erősen működik náluk az önkontroll, hogy maguktól sem merik azt írni, amit igazából szeretnének. Hát reméljük, hogy mi még azt írhatjuk, és azt is merjük írni, amit szeretnénk. És ugye mik ezek a fő dolgok, amikor azt mondjuk, hogy politikai propagandista? Nagyon sokszor találkozhattok azzal, hogy az újságírók egyfajta nagyon agresszív viselkedési módban párt szinte az ellenkező oldalon álló párt szószólójaként lépnek fel a másik oldallal szembe. Tehát nem azt kérdezik meg egy politikustól, és nem úgy, ahogy amire mondjuk az emberek kíváncsiak lennének, vagy ahogy feltennél egy kérdést, hanem eleve állításokat közölnek, vagy olyan dolgokat illnak le már eleve, amiről tudják, hogy nem igaz, de egy bizonyos célt kiszolgálnak vele. Mindenkivel megesik egyébként, velünk is néha, hogy belemegyünk olyanba, hogy amit írunk, az nem felel meg a valóságnak, mert mindenki tévedhet. De amikor velünk ez történik, akkor rendszerint azt mondtuk, hogy hopp, hibáztunk, belementünk valami sötét útba, és semmi gond, helyre lehet igazítani, helyre lehet hozni, de az, hogy tudatosan állnánk ilyen politikai vagy egyéb gazdasági érdekek szolgálatában, az nincs, és ettől fogva nekünk pártpénzek sincsenek. Tehát, hogy hiába írta nekünk az olvasók, hogy majd kapunk ettől a pártól, meg attól a pártól, nem, a pártok nem adnak független lapoknak, a pártoknak az az érdekük, hogy a saját médiáikat támogassák és propagálják, és abból most van elég. Tehát ha valaki szétnéz az internetes vagy a print médiapiacon, akkor nagyon is megtalálhatja azokat, hogy melyik pártnak milyen lapja van, és az egyértelműen látszik is rajtuk.
Ugye ez a függetlenség, ez, én egyre kevésbé szeretem egyébként ezt a szót, mert ez pejoratív értelmű lenni, mint a liberálisnak, meg az összes többi, amit így igyekeznek valakik elkoptatni, vagy ilyen más kontextusba helyezni. Tehát, de most jobbat nem tudok, mint ezt a független sajtót. Ez szerintem úgy néz ki, az én értelmezésem szerint, hogy van egy szerkesztőség, ami akkor független, hogyha nem függ mástól. Tehát, hogy a szerkesztőségnek lehet ugyanaz az álláspontja, mint egy pártnak, lehet ugyanaz az álláspontja, mint egy bizonyos gazdasági csoportnak. Csak nem mindegy, hogy ez kézi vezérléssel működik, tehát én nekem azért ez a véleményem, mert ez a véleményem, vagy pedig azért ez a véleményem, mert fizetnek érte. Tehát én itt egy ilyen elég, nem tudom, lehet-e éles vonalat húzni, de én úgy gondolom, igen, tehát amennyire ismerem magyar sajtóviszonyokat, azért meg lehet nevezni azokat a szerkesztőségeket, amelyek úgymondva függetlenek. Én úgy gondolom, hogy az ellenzéki térfelen több van ebből, de el tudom képzelni, hogy van olyan kormány, vagy kormányhoz legalább elméletileg közel álló médiaműhely, ami viszonylag függetlenül működik. Mármint nem ideológiai értelemben, a gazdasági értelemben függetlenül tud működni. Ebből a szempontból könnyebben vannak a kereskedelmi médiák, amelyek el tudom képzelni, hogy egy most nagyon nehéz olyat mondani, ami nem a kesme alá tartozik, és nem mondok neveket inkább. Tehát el tudom képzelni olyan bulvár lapokat, vagy tudom, automotorral, vagy ezekkel foglalkozó újságokat, amik teljesen függetlenül tudnak működni, mert van annyi előfizetőjük, annyi vásárlójuk, annyi olvasójuk, ami eltartja őket a piacon. A politikai térfélen ez sokkal nehezebb, és azért ülünk itt most ebbe a kis konyhás stúdióba, hogy segítsetek nekünk, amennyire tudtok.
Egyébként mondunk ilyen szavakat, hogy kesma, meg médiavörst, és igen. Az emberek többségének fogalma sincs erről, hogy miről van szó. Mi itt, akik a szakmában vagyunk, tudjuk, de többségnek nincs. Ugye miről van szó, hogy létrehoztak nagy jobboldali pénztőkével egy alapítványt, ahova bevittek egy csomó lapot, többek között a megyei napi lapokat is, egy centrális központi irányítás alá kerültek. Ha megnézitek a megyei napilapokat, ugye vannak közös oldalaik, amiken ugyanaz a tartalom jelenik meg általában. Ez az ugyanaz a tartalom, ez nagyon politikailag irányított tartalom, és akárhogy is nézzük, ez most a kormány szolgálatába áll, és akkor vannak ilyen helyi kis szerkesztőségek, ahol írják a helyi anyagokat. Vannak dolgok, amikben nem szólnak bele, és vannak dolgok, amik szintén helyi politikai irányítás alatt állnak, és honnét a legegyszerűbb meglátni egyébként, nagyon egyszerű, nézzétek meg, hogy honnét láthatjátok, hogy valamilyen lapnak vagy médiának mekkora kormánybefolyása van, ott vannak-e az egész oldalas vagy hatalmas kormányhirdetések. Ugye azt mondják, hogy a kormány úgy osztja vissza részben a pénzeket ezeknek a lapoknak és újságoknak, hogy belenyom hatalmas mennyiségű hirdetési pénzt. Ugye most a magyar állam a reklámpiac legnagyobb költője, és hát ha látjátok ezeket a nagy kék hirdetési oldalakat, hogy merre tart a kormány, meg milyen támogatásokat ad, és hogy csökkenti a rezsit, meg hasonlókat, akkor tudhatjátok, hogy ide, ehhez a médiához hatalmas mennyiségű pénz folyik be az államtól, és ennek fejében az államot irányító párt ezért kér is valamit.
Azt sem szeretem, itt szoktam vitatkozni, hogy van-e sajtószabadság, vagy nincs, ez, mert szerintem átlagembert így önmagában ez a kérdésfeltevés nem igazán érinti meg, mert igazából nem tud vele mit kezdeni a mindennapokban. Én szerintem van egyébként, tehát továbbra is azt láttam, Magyarországon sajtószabadság van, mi is gyakorlatilag bármit leírhatunk, hogyha tudjuk, hogy meddig lehet elmenni, tehát a jogi és egyéb területen, de nem áll meg a fekete autó, tehát szabadon dolgozhatunk. Csak úgy képzeljétek el, hogy van egy focipálya, ami nálunk volt egyébként a környéken, Zubák pusztán egy olyan focipálya, talán meg is van még, ami lejtett. Tehát az egyik kapu az mondjuk 5 méterre vagy 6 méterre magasabban volt, mint a másik kapu, és aki fölfelé játszott, hát egy picivel nehezebb dolga volt, mint annak, aki lefelé jött. Tehát ebből a szempontból kétségkívül nehéz a dolog, és ahogy veszük észre, nem is lesz könnyebb. Gyöngye, mit gondolsz erről?
Itt közben néztem valami az üzeneteket, igen, és azt írta valaki, hogy csak annak adok, aki nekem rokonszenves, másnak nem adok. Hát ez nem is probléma.
Nyilván.
Tehát, hogy mi sem gondoljuk azt, hogy nekünk kötelező lenne adni, ez mindenkinek a saját döntése, sőt, nem kötelező egyik oldal médiáit se szeretni, nem kötelező a nyugatot is szeretni, ez mindenkinek a saját döntése abszolút. Tehát, hogy ez nem kérdés különösebben. Az más dolog, hogy sokszor, és főleg a közösségi médiában, amikor véleményeket láttok, akár egy cikk alatt, akár a nyugat adományozási oldalai alatt, az egyáltalán nem biztos, hogy az valódi vélemény. És amikor azt mondta Tony, hogy elméletileg sajtószabadság van, csak lejt a pálya, az a következőben van. Írhatsz te, amit akarsz, csak teremtsd elő a működésednek a feltételeit. Ugye a működésednek a feltételeit teremtsd elő úgy, hogy nem kapsz állami reklámokat, mert te fekete listán vagy, hiába vagy civil szervezet, te nem nyerhetsz állami pályázatokon, ahol lehetséges meg nehezítik a te működésedet, nem kapsz információkat, például nem véletlen, hogy a nem jobboldali médiákat kizárták a kórházakból, vagy nem kapnak COVID információkat. Tehát nagyon sokszor mi szívesen írnánk akár a megyei kórház helyzetéről, akár sokkal részletesebben, meg pontosan a magyar vagy a megyei COVID helyzetről, de nem tudsz írni, mert hiába küldünk 46 ezer kérdést a megfelelő illetékes szerveknek, nem válaszolnak rá, vagy nem engednek be a kórházakba, mert egyfajta ellenségnek tekintenek téged, és csak a saját oldalukon lévő médiákat engedik be, akikről úgy gondolják, hogy úgy írják meg a dolgokat, ahogy kellene. Ez egy nehezített pálya. Vagy az, hogy nagyon sok fizetett kommentelőt és Facebook hozzászólót alkalmaznak, tehát megjelenik egy cikkünk, és mi már látjuk, hogy kik azok a trollok, akik jönnek és odaírják, hogy már megint hazudtok, már megint nem mondtatok igazat, már megint koldultok, és ezzel próbálják a véleményeket egy irányba terelni, és van egy 4-5 ilyen álprofil, aki állandóan írogat nekünk, és hát ehhez csak energia kell és pénz, és akkor már is lehet valakiről egyfajta áll igazságot közölni. Szóval vannak ilyen dolgok, amikkel meg kell küzdeni, vagy azt kell állandóan mondani, hogy valóban nincs független sajtó, nincs semmiféle objektivitás, mert mindenki valakinek az oldalán áll.
És igen, nekem ez a kedvencem, tehát, hogy hát is, amitől függetlenek, épp azért a másik se, és akkor mindenki egyenlő mércékkel nem független, és akkor így rendben van, így egyensúlyban vannak a dolgok, nincsenek egyensúlyban a dolgok.
Egyébként a függetlenség az nem azt jelenti, hogy a mi újságíróinknak ne lenne egy világképe, vagy ne lenne egy jobboldali, vagy baloldali, vagy valamilyen meggyőződése, de amikor a dolgaidat írod, vannak olyanok, amikor ez nem befolyásolhat. Tehát nagyon furcsa, amikor jönnek fiatal kollégánk hozzánk dolgozni, és próbáljuk őket, ugye, mert ez is a dolgod, hogy megtanítsd arra, hogy működik a klasszikus újságírás, és olyan alapvető szabályokon lepődnek meg, hogy én csodálkozom rajta, hogy ők miért lepődnek meg. Tehát nagyon furcsa az már, hogy például mind a két oldalt meg kell kérdezni egy ügyben. Tehát ha történik valami, nem úgy van, hogy csak leírod az egyik oldal véleményét, és nem engeded reagáltatni a másikat, vagy nem keresed meg a másikat, mert az a kötelességed, hogy megkeresd, hogy mind a két oldal véleményét leírhass, még akkor is, ha sokszor tudjuk, hogy hiába keressük meg a másik oldalt, úgyse ad választ, és egy idő után azt mondhatnád magadba, hogy hát úgysem adnak választ, én nem keresem meg őket, nem foglalkozom vele, nem, mert akkor belemész az ő általuk felállított csapdába, igenis 25 ezredszer is meg kell keresned őket, és meg kell kérdezned őket, aztán az ő dolguk, hogy erre válaszolnak, vagy nem válaszolnak. Az is nagyon furcsa, és ezt a hatalmon lévők nagyon nehezen értik meg, hogy a sajtó feladata, és ezt mi nagyon sokszor leírtuk már, a mindenkori hatalom ellenőrzése. És a mindenkori hatalom, az teljesen mindegy, hogy jobboldali irányítás alatt van egy ország, vagy egy város, vagy baloldali irányítás alatt van, de neked az a dolgod, hogy figyeld, hogy mire költik a közpénzeket, hogy vezetik a cégeket, hogy irányítják az adott várost, vagy az adott országot. És ha látsz olyat, ami nem jól működik, akkor azt meg kell írnod, mert ez is a feladatod. Ennek ellenére lehet az, hogy egyik oldalhoz húz a szíved, vagy a másik oldalhoz húz a szíved, de ettől még le kell írnod. És akkor még egy dolgot, aztán átadom a szót a Toninak, ugye a mindenkori hatalom ellenőrzése és az alul lévők segítése, és mi ezzel nagyon sokat foglalkozunk, és nagyon sok időnk, energiánk és pénzünk megy el erre, hogy megpróbálunk azoknak a társadalmi csoportoknak és embereknek segíteni, akik elakadnak vagy a hivatalok útvesztőibe, vagy az intézmények útvesztőibe, vagy egyéb módon nem tudnak boldogulni. Tehát ha megnéznénk mi, hogy hány levelet kapunk, és hányan jönnek be személyesen a Nyugathoz, és kérik, hogy segítsünk nekik ilyen, meg amolyan ügybe, mert nem boldogulnak, mert hiába fordulnak bárkihez, nem segítenek nekik, akkor nekünk eszünkbe kell, hogy jusson, hogy igen, a sajtónak, a médiának van egy olyan lehetősége, hogy megkérdezhet olyan dolgokat intézményektől, szervezetektől, hivataloktól, amit egy átlagember nem, mert nincs hozzá joga, utána mehet olyan ügyeknek, aminek egy átlagember nem, ami megjelenik a sajtóba, annak nagyobb a hangja, és jobban odafigyelnek rá, és ezekkel a lehetőségeiddel mind gazdálkodnod is kell. Tehát, hogyha itt van mellettem a Tóni, akkor fontos elmondanom, hogy a Józing Tóni kollega nálunk, meg a Cömpöl Bianca, az ifjú kolléganő, aki nagyon sokat foglalkozik ilyen kérdésekkel, sőt a munkájuk egy részét azt teszi ki, hogy ilyen ügyeknek próbál utána menni, és ilyen ügyekben próbál segíteni.
Csak gyorsan reagálnék itt az elhangzottakra. Az egyik az, hogy az a politikai megosztottság, mert amit felmutat, egyik oldal, másik oldal, az implikálja egyébként azt, hogy Magyarország a két pártrendszer irányába halad, ami nekem nagyon nem tetszik, de ez most tényleg mellékszám, hogy erre visszatérünk. Még ezzel kapcsolatban én úgy gondolom, hogy maga az igazság, a nagy igazságok és már a kisebbek és párpolitikától függetlenek, tehát átívelnek ezek a politikában, egy igazságtalanság, egy hülyeség, a közpénzek rossz elköltése, a hatalommal való visszaélés és hasonlók, ezek teljesen függetlenek a párpolitikától, legalábbis az újságírói megítélése. Nem én találtam ki, valahol olvastam egy ilyen szlogent, föltette valaki az internetre, hogy azzal tudjuk leginkább a demokráciát elpusztítani, hogyha a saját pártunkkal szemben nem vagyunk kritikusak, tehát a saját magunk által választott párttal mindent megengedünk, és nem vagyunk kritikusak, azáltal szép mélyre, illetve a demokráciának ássuk a sírját, és az újságíró szempontjából is részemre ez nagyjából így néz ki. Ami a felvállalását illeti a különböző ügyeknek, ez tényleg a sűrűjében vagyunk. Itt ma délben keresett meg egy úriember, akinek nagyjából 3 éve hajtom az ő kis ügyét, és nem vagyok benne biztos, hogy lesz, mert olyan fordulatai vannak a történetnek, hogy már majdnem mérges voltam tényleg. Nem mondom el. Majd, nem tudom, belehet, hogy még cikk se lesz belőle, és 3 éve ezt hajtom. Ez az egyik, a másik pedig kaptam, nem, tehát mérges voltam, és akkor ezek hullámhegyek, hullámvölgyek, ez a olvasói problémáknak a megoldása, viszont kaptam egy olvasói telefont, aki lelkesen beszámolt arról, hogy volt egy ilyen látszólag piti ügy, de ő azt mondta, hogy ezt most végig csinálja, és egy ilyen visszaélésnek az áldozata lett, nem volt túl nagy pénz, egy 10-20-30 ezer forintnyi pénz volt, csak nagyon bosszantotta, hogy ő áldozatul esett, és valószínűleg, hogy mások is áldozatul esnek. És elindítottunk egy rendőrségi eljárás, és úgy néz ki, hogy megfogták az illetőt, és egy bírósági tárgyalása is volt, és ő is meglepődött, és én is. És akkor sajnálatunk mégiscsak megéri azért ezt csinálni, de hát ez tényleg nagy energiába, és ez egy ilyen közszolgálati dolog, csak hát a hagyományos közszolgálati médiák is úgy elfogytak, vagy már nem közszolgálatok, vagy egészen más célt szolgálnak, de most itt nem akarok belemenni ennek a mélységeibe.
Egyébként úgy 10-15 éve nem gondoltuk volna, hogy mondjuk a közszolgálati médiába ekkora mértékű hírhamisítás.
Szörnyű. Tehát
és már nem is foglalkozik vele senki.
Én amúgykor nem vártam, de az volt a dolgom, hogy meghallgassam Orbán Viktort reggel, mert én voltam ügyeletes, ez péntek reggel volt, és véletlenül belehallgattam egy 3-4, ez a Kossuth Rádiónak a 19:30-as hírébe, és hihetetlen, tehát... És azért nem tűnik föl senkinek, vagy ez így hogy van? Tehát tényleg szörnyű volt, hogy ezt így lemegy, így ebben a formájában, és ez nem a Fidesznek, a, nem tudom, 26. pártcsatornája, ez mégiscsak a közszolgálati, ami azért hát valamilyen, legalább egy ilyen áruhát kéne húznia magára, vagy valami, de nem húz. Jó.
Hát ugye erről sokat beszéltünk, hogy alakult ki ez, hogy szépen lépésről lépésre egyre tágítva a teret, hogy jutott el ide a közszolgálati média, hogy gyakorlatilag teljes nyugalommal tehet közzé hamis híreket, és semmiféle következménye nincs. Igen. És akkor gondolkodik el ilyenkor az ember.
Nagyon elgondolkodik az ember, igen.
De hát természetesen nem... van értelme, úgyhogy újra elmondom nektek, igen, hogy mi például azért gyűjtünk erre az új stúdióra, ami most ugye december 16-áig tart az adománygyűjtési akciónk, és 2,5 millió forintot szeretnénk összegyűjteni. Mindenki adományozhat nekünk a támogatás.nyugat.hu oldalon, de itt a podcast alatt is megtalálja a linket. Tehát szeretnénk egy új stúdiót építeni. Ez a stúdiónk, ami most van, ezt a szerkesztőség konyhájából választottuk le, és nagyon örülünk neki, hogy van. És egy kis függönnyel itt el vagyunk választva a konyhapulttól, meg a kávéfőzőtől, meg itt most raktunk egy nyugatmolinót is, hogy azzal is el, de szeretnénk egy olyan stúdiót magunknak, ahol több embert is le tudunk ültetni az asztalhoz, és tudunk fejhallgató nélkül is hosszú beszélgetéseket készíteni, mert aki mostanában hallgatta vagy nézte a Nyugatot, az egyrészt láthatta, hogy hétről hétre jelentkezünk podcast adásokkal, és olyan fajta podcast adásokkal, ahol alaposan körbe tudunk járni egy-egy témát, akár egy órán keresztül is, mert azt gondoljuk, hogy fontos, hogy végigbeszéljünk valamit, vagy olyan adásokat készítünk, ahol a heti politikai történéseket próbáljuk úgy elmondani nektek, hogy mindenki értse, hogy mi zajlik a háttérbe, akár vendégekkel. Másrészt pedig sok videót is készítünk, akár úgy, hogy kimegyünk az utcára, és megkérdezzük az embereket, hogy valóban mi a véleményük arról, amik mostanában történnek az országban, vagy ebben a városban, akár úgy, hogy megpróbálunk bemutatni érdekes embereket, érdekes helyzeteket, és nem csak a felszínen mozogva megmutatni ezt nektek, hanem egy kicsit komolyabban is utána menni dolgoknak. Mert azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb dolog 22 éve, amióta működünk, hogy legyenek olyan anyagaink, legyen az akár podcast, akár videó, akár újságcikk, amiben van idő valamit körüljárni, van idő valamit kinyomozni, és úgy leírni nektek, hogy értsétek, hogy igazából mi is történik a világban, vagy mi is történik körülöttetek, mert azt gondolom, hogy az újságíró egyfajta katalizátor is, az ilyen felül mozgó és furcsa kommunikációba elzárkózó politikusok meg gazdasági főnökök és az átlag emberek között próbál egyfajta hidat képezni, hogy lássák az emberek, hogy milyen folyamatok zajlanak le, és milyen dolgok történnek. És amikor a Tóni azt mondta, hogy az az érdekük néha, mondjuk akár a pártoknak is, hogy csak kétoldali média legyen, és azt lehessen mondani, hogy ez csak jobboldali média, ez meg baloldali média, de senki sem mondja el, vagy írja le igazából az igazságot, hogy ha megnézzük azt, hogy Magyarországon milyen média helyzet alakult ki, akkor lehet, hogy aki a következő hatalomba kerülne, vagy hiába történne hatalomváltás, azt mondanák, hogy hát igen, ha ezt ilyen jól meg lehetett csinálni, és ilyen jól működött, hát ha Fidesznek volt egy megyei napilap hálózata, és ilyen könnyedén tudta irányítani, és könnyen tudta megosztani a tartalmakat, amiket mi akartunk, akkor miért ne csináljuk mi is ugyanazt? Szóval ezek nagyon, nagyon nehéz dolgok, és akkor azt mondani, hogy nem, mert nem így kell működnie, hanem másképp kell működnie.
Hát igen, ez egy ilyen ideális. Egyébként soha nem lesz úgy igazán ideális állapot, tehát hogy a kétünk, akkor megnézzük a nagy úgynevezett nagy demokratikus országoknak a médiapiacát, azért ott is ilyen jelentős torzulások vehetők észre, akár megnézzük az USA-t. Európa még jobban tartja magát ebből a szempontból, és nehezen értelmezhető épp azért, ami Magyarországon történik. Ez a nagy kérdés, mi lesz a jövője. Az olvasókon múlik. Tehát az olvasókon múlik azt, hogy milyen újságokat szeretnék olvasni. Elég az, hogyha mindenki a saját kis buborékába, információs buborékába megtalálja a napi betevőt, hogy éppen miért kell, tudom, Gyurcsány Ferencet vagy Orbán Viktort utálni éppen aznap. És akkor jó, de nem biztos, hogy ez, sőt biztos, hogy benne nem jó irányba vezet, mert ha a kritikai szellem valamilyen módon alább hagy, vagy a kritikai hozzáállás, annak már középtávon szerintem negatív következmény lesznek a közéletre és az egész országra. De hát ezek ilyen hosszan megbeszélendő témák, és viszonylag bonyolultak, de hát vannak félelmeim egyébként ez ügyben, hogyha így most őszintén szembenézünk ezzel, hogy kinek mi az érdeke, és hogyan, és az a bizonyos közepe, ami nem is igazán közepe, csak az a bizonyos klasszikus értelemben véve vett sajtó, aminek nem feladat egyik vagy másik párt irányába, nem az a dolga egy sajtónak, hogy ezt vagy azt a politikai hatalmat további hatalomhoz juttassam, vagy megbuktassam. Nem ebben a koordináta rendszerben működik, hanem valami más módon, hogy ennek mi a jövője. Hát az rajtatok is múlik, akik most hallgattok minket, igen, és hogy tényleg akarjátok-e azt, hogy
van-e szükség arra?
Van-e szükség egyelőre, igen, hogy mi történik, vagy pedig a másik az, hogy átadjuk a helyet ez a social médiának, és akkor majd onnan majd a Facebook algoritmus írói eldöntik, hogy ki mit gondol az öt körülevő világtól.
Legyünk pozitívak, mert azt mondtuk, hogy mi 2,5 milliót szeretnénk összegyűjteni a stúdiónkra, és már 2 millió 200 ezernél tartunk, és ez fantasztikus, hogy nem.
Igen, eddig panaszkodtunk, és igazából és nincs is okunk panaszra.
És egyébként nagyon jó érzés, ha jön egy, nem tudom, 3000 forintos támogatás, és oda van írva, hogy legyen új stúdió, és akkor ez órákig meghatározza a hangulatomat, és azt mondom, igen, de jó. És hogy nem csak a támogatás mértékétől függes, sőt, én nagyon tudom értékelni az ezreseket igen. és a 3000-eseket, mert azt mondom, hogy igen. Tehát, hogy valakinek ennyie van, és azt mondja, hogy ennyit tud adni, ez egy ilyen jelképszerű, hogy akkor támogatja egy az új dolgokat. És volt egy gondolatom, ami elment. Mondtad a social médiát, és hogy van-e szükség egyáltalán arra, amit csinálunk, és elfelejtettem, hogy mit akartam.
Hát, mert ez megmondja az idő a választ. Nekem így hullámzik, tehát valamikor optimista vagyok, és valamikor nem, amikor megállítanak az utcán, és gratulálnak egy cikkhez meg, hogy meg ha megnézem a cikkeknek az olvasottságát, meg az igazán komoly cikkek, amit most nem tudunk annyit írni, mint amennyit szeretnénk egymilliók miatt, és ott vannak, hogy igen, ilyeneket kell írni, és jók vagytok, még, akkor az ember szívesen csinálja, tehát vannak, és akkor jönnek az 1000 forintok, meg a 3000 forintok, és akkor valaki talán kiszorítja még abban a hónapban a költségvetésből, és hogy nekünk is újsan is tudjunk írni. Ez jó érzés kétség kívül, tehát vannak nehezebb napok. Legyünk optimisták.
Igen, maradjunk annyiba, hogy aki most független médiát csinál Magyarországon, az kalandvágyó típus.
Igen, kalandvágyó típus, mint amikor ugye kalandvágyban nem mentek el 56 után.
Igen, mi meg kalandvágyban független médiát csinálunk.
Igen.
Jött egy kérdés, ami részben felel arra, amit mondtál, hogy egy újságírónak forradalmának kell lenni, hogy felesleges kérdéseket feltenni a kórházaknak, hanem inkább be kellene menni akár titokba, ha nem engednek be akkor is, és odaállni a kameráddal, és fölvenni a dolgokat, és szembesíteni, mondjuk megy a kórházigazgató az udvaron, és te előpattansz a kameráddal, és azt mondod neki, hogy most pedig nyilatkozz.
Hát nyilván az emberben vannak ilyen szándékok, csak most itt, ha nagyon konkrétan meg kellene mondanom, akkor itt konkrétan, hogy jól tudom, Katona Jobbik Tomoknak minősülnek a kórházak. Tehát a beugrani ilyen kamerával valószínűleg, hogy azért nem tette meg eddig itt Magyarországon senki, meg máshol sem, mert azért ez ennek elég súlyos jogi következményei lehetnek, és nem is biztos, hogy ez a megoldás erre. Ha tudnám, milyen megoldás, akkor mondanám, nyilván sokat gondolkodtunk ezen, mert valóban a kórházak egy ilyen hermetikusan és információgyűleg is lezárt területnek számítanak. Részben érthető okokból, részben mégsem érthető okokból.
Egyébként ez nagyon érdekes, és nem csak azon gondolkodtunk sokat, hogy miért zárják le ennyire a kórházakat, bár ezt megértettük, az is nagyon érdekes, hogy akik ott dolgoznak, hogy nem adnak ki információkat, és hogy lehetett őket ennyire beszabályozni, hogy gyakorlatilag senki ne merjen onnan megszólalni. És hát akkor azért mégiscsak végig gondolhatod, hogy működik a magyar állam meg a magyar államgépezet, hogy egy-egy szférát ennyire el tud némítani, és ennyire nem mer senki megszólalni, és ennyire be vannak szabályozva. Szóval nem lehet könnyű most egy kórházba dolgozni, és amikor meglátod, hogy bármit is számon kérnek, mondjuk akár Orbán Viktortól a parlamentbe, akkor a járvánnyal kapcsolatban, akkor azt mondja, hogy senki ne bántsa a kórházi dolgozókat, mert bárki, aki számon kér bármit is, az a kórházi dolgozókat bántja. Tehát, hogy nagyon csapda a helyzetek ezek.
Csabi, ez a legnagyobb csapda szerintem itt maga a transzparencia, tehát annak a hiánya. Tehát nem tudom kijelenteni én azt, hogy a kormány ezt a helyzetet jól kezelte, vagy rosszul kezelte. Nem tudom megmondani azt, hogy tudom én gazdaságilag, hogy áll pontosan most Magyarország. Nem, sok mindent nem tudunk, és azért nem tudunk, mert nincs transzparencia. Tehát én úgy gondolom, hogy én, mint újságíró, ezt hiányolom leginkább. Tehát, hogy olyan adatok birtokába nem tudok jutni, ami alapján meg tudnám írni azt, hogy jó vagy rossz. És innentől kezdve már pedig hitvitába torkolik sok kérdés.
Egyébként, ha azt mondod, hogy nem vagy olyan információk birtokába, akkor eszembe jutott, hogy egy újságcikk készítéséhez, vagy a nyugat működése során hány helyre kell kérdést feltennünk, hány levelet kell megírnunk, hány telefont kell felvennünk és intéznünk, mire valaminek a információnak információt le tudunk ellenőrizni, vagy valamilyen információ birtokába jutunk. Megértem, hogy sokkal egyszerűbb és könnyebb csak megírni úgy valamit, hogy van egy információd, nem érzed, nem mész utána, nem kilódsz vele, mert sokszor úgy érzed, hogy az a belevetett plusz munka nem biztos, hogy visszajön. Persze én hiszek benne, hogy hosszú távon visszajön, mert ha megnézzük, hogy mi a nyugat feladata, és akkor így a vége felé, hogy miért is csináljuk ezt az egészet, részben azért, mert azt gondoljuk, hogy a különböző társadalmi és gazdasági folyamatokat, amik nagyon bonyolultnak tűnnek, azokat megpróbáljuk lefordítani az emberek számára, hogy mi zajlik pontosan körülöttük és miért, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy lássák, és állandóan tudatosítani az emberekben, hogy a te adóforintjaidról van szó állandóan. Akkor, amikor közbeszerzés van, amikor egy önkormányzat eldönti, hogy mire szánja a pénzt, amikor egy állam eldönti, hogy mire szánja a pénzt, amikor egy hivatal eldönti, hogy hogy működik, akkor mind-mind a te pénzedet és forintjaidat hasznosítja, és ezt újra és újra el kell mondani az embereknek, igen, ne húzzátok össze magatokat, nézzetek utána, jogotok van tudni, jogotok van felháborodni, és jogotok van a dolgok mögé látni, még akkor is, ha nagyon el akarják ezt zárni előletek különböző módon.
Igen, éppen ezért érezzük úgy, hogy akik telefonálnak ide hozzánk, és írnak, és főleg olyan témákról, ami valószínűleg nem egyedi, tehát a maga kis egyediségében egy valami általános felé mutat, hogy azzal nekünk foglalkozni kell, mert a legtöbbünk azért a újságíró, mert van egy bizonyos igazságérzet benne, ami talán az átlagnál nagyobb, vagy legalábbis ezzel próbál kezdeni valamit, és megírja, mert más nem tud tenni, hogy megírja, és csak tessék, döntsétek el, hogy jó vagy nem. Egyébként ugye a legrosszabb idézőjelben kritikák, az jön egy hozzászólás, és az én munkámat, amikor kritikus, látom, hogy igaza van, és kritizálta, és hát Józin kollega ezt meg kellett volna kérdezni, és ezt tényleg meg kellett volna kérdezni, akkor az ember egyrészt örülnek, hogy foglalkoznak vele a cikkvel komolyan, másrészt pedig hát tényleg lehet ezt jobban csinálni. Hát igyekszünk jobban csinálni.
Csak azt nem kell gondolni senkinek, az olvasóknak sem, meg itt a hallgatóknak sem, hogy ez minden unalmasságot kell, hogy jelentsen. És akkor azért is mondom, hogy hallgassátok meg a podcastjeinket, nem biztos, hogy ez, mert most magunkról szól. Nézzétek meg a videóinkat, és akkor látjátok, hogy ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy valamit unalmas.
Igen, és hogyha majd annak idején lesz, elvileg ugye ez a nyitott stúdió keretében van ez a beszélgetés. Nyitott szerkesztőség, bocsánat, stúdió, nyitott stúdió keretében van. Hát elvileg, hogyha véget ér ez a járvány valamikor, akkor tényleg várjuk majd ide.
Igen, egy bemutatót tartunk. Ez egy szerkesztőség, ez a szerkesztőségi szoba. Ezek itt újságírók.
Ez az új stúdiónk.
Ez az új stúdiónk. Reméljük, azt is meg tudunk mutatni. Ez az új stúdiónk, ami azért jöhetett létre, mert segítettetek nekünk, és adtatok erre nekünk pénzt, és azért az egy jó érzés lesz. Úgyhogy remélem, hogy összejön ez az új stúdió. Úgyhogy továbbra is azt gondoljuk, hogyha kérdéseket tesztek fel nekünk bármikor, akkor mi szívesen válaszolunk rá, akár azzal, hogy milyen alapelvek szerint működünk, akár arról, hogy miből működünk, bár ezt elmondtam nektek az elején, de újra elmondom, hogy pályázatokból, reklámokból és a ti adományaitokból, és reméljük, hogy akkor most a ti segítségetekkel, hogy nézzük, sikerül összehozni az új stúdiónkat is, és akkor kiköltözünk ebből a nagyon szeretett kis konyhastúdiónkból.
Távolabb lesz a kávéfőző.
Igen, távolabb lesz tőlünk a kávéfőző, és egyszerre tudunk majd veletek beszélgetni és kávét főzni. Valami fantasztikus lesz, és reméljük, hogy az új műszaki eszközök segítségével jó videókat is tudunk.
Akár olvasók is elférnek majd, nem? Ott az új stúdió.
Jó, szép nagy asztal lesz. Úgyhogy sok vendéget szeretnénk elhívni, és sok emberrel beszélgetni. Úgyhogy örülünk neki nagyon, hogy eddig is támogattatok bennünket, mert a tervezett 2,5 millióból már 2,3 millió összejött, úgyhogy már csak 200 000-t várunk.
Olyan jók voltunk most.
Nagyon jók voltunk, szuperek voltunk. Igen, még van 3 nap, csak összejön az a maradék 300 000. támogatás.nyugat.hu. Itt tudtok nekünk segíteni, ha szeretnétek, vagy hozzájárultok ahhoz, új stúdiónk legyen. kéne csinálnunk egy nagy falat ilyen kis izékkel, hogy ki mindenki támogatott bennünket, hogy uh-huh. köszönjük szépen, és eztán is várjuk a segítségeteket, mert úgy tudjuk magunkat függetleníteni, és úgy tudunk igazából csak az olvasói elvárásoknak megfelelni, ha ti is támogattok bennünket, és hozzájárultok ahhoz, hogy tudjunk működni, és mindenkinek feltenni azokat a kérdéseket, amiket fel kell tenni. Nem biztos, hogy mi leszünk azok, akik betörik a kórház kerítésüket a kameráikkal, de biztos, hogy mi leszünk azok, akik mind a két oldalnak felteszik azokat a kérdéseket, amiket kell, és biztos, hogy mi leszünk azok, akik azoknak az oldalára fogunk állni, akik segítségre szorulnak, és akik mindig megpróbálják ellenőrizni azokat, akik felül vannak, és a ti pénzetek fölött gazdálkodnak. Úgyhogy ennyit tudunk ígérni itt Józing Tóni kollégával, igaz? Igen. Nagyon sokat ígértünk.
Ez nem is kevés.
Ez nem is kevés. Ez a mi dolgunk, és nem is kevés. Úgyhogy köszönjük nektek a figyelmet. Ha valaki szeretne kérdezni, e-mailben meg egyéb módon megteheti. És pénteken már a szokásos podcastekkel, vagy podcasttel várunk benneteket, és ígérjük, ha kész az új stúdió, akkor stúdióbejárást tartunk, és bemutatjuk nektek, és nagyon elégedettek leszünk.
Balra található.
Itt található egy mikrofon, ott meg egy ilyen világító berendezés. Úgyhogy köszönjük mindenkinek a figyelmet, támogassátok az új stúdiókat, meg egyébként is olvassátok a Nyugatot, meg nézzétek a videóinkat, meg hallgassátok a podcastjainkat. Józing Tóni kollégámnak köszönöm, Szilágyi Józsinak, aki lebetegedett, gyógyulást kívánok odahaza. Rozná Gyöngyit hallottátok, aki Józing Tónival próbált nektek a Nyugat működéséből valamit megmutatni. Sziasztok!
Sziasztok!